Szeretettel köszöntelek benneteket. Kicsit rohanva érkeztem, mert Enikő fönt tanít, én lent, és Emma pedig el van a gyerekórán, de jól, szépen beilleszkedett. Úgyhogy érdekes volt, amikor készültem erre az egész sorozatra, pláne a mai leckére, tanításra, harmadik lecke. Ezen gondolkoztam, hogy nem lehet dobozba rakni az evangéliumot. A megosztását sem, az üzenetet sem. Az Isten mindig máshogy csinálja. Jó, úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni, de mielőtt ezt tesszük, hadd meséljek egy másik eseményről is, ami tegnap volt a gyülekezetünk köreiben. Nem baj, ha nem értitek, ami oda van írva, majd fogunk beszélni róla. Jó? Csak ezt a fontot találtam. Tegnap volt a Kőszikla tanítványi iskola első fejezete, első leckéje, és azt hiszem olyan 8-10 tudtunk összejönni. De arra gondoltam, hogy mielőtt nekivágunk, egy kicsit mesélek erről, jó? Mert nagyon beleillik abba, amit itt 3 héten keresztül próbálunk csinálni. És tudom, hogy valamit már hallottatok róla, valamit még nem, de volt a gyülekezeti fórumot, röviden beszéltünk, Attila is hirdette, e-mailek is röpködtek. Arra gondoltam, hogy egy picit hadd mutassam be jobban nektek, hát ha jobban ki tudjuk használni az, ami előttünk áll. Jó? Tehát ne csak rohanjunk, hogy eseményeket szervezünk, hanem próbáljuk megérteni, hogy milyen lehetőség van ebben. A célja ennek a 3 hétnek, december 11-ig, nem fogjuk akkor abba hagyni, de az, hogy a sok-sok üzenet mellett, ami lehet, erre az időszakra az evangéliumot egy kicsit fókuszba hozzuk, előre hozzuk, a szemünk elé tegyük, témává tegyük. Nem újra, mert folyamatosan az, ezt látni fogjátok ma is, de kiemeltem, koncentráltabban magáról az evangéliumról is, meg arról, hogy mi hogy éljük ezt meg, és akár hogy lehet ezt átadni. A tegnapi alkalom pont erről szólt, hogy hogyan lehet egy személyes történetet, mint például ez a maraggeri, ami mindig van egy személyes történet, minden nap. Hogyan lehet abba a személyes történetbe belecsenni, belelopni, természetesen beleélni az evangéliumot. Erről tartott Attila egy, hát jó másfél órás beszélgetést, műhelyt, szemináriumot, és az a jó benne, hogy itt ültök most valószínű, akik nem voltak ott, és azon gondolkoztok, hogy erről lemaradtam. Na, ezen gondolkoztunk mi is, hogy bizony szombat délután szervezünk dolgokat, akkor van, aki el tud jönni, van, aki meg úgy fogja érezni, hogy erről nem tudtam elmenni, igazán nem is tudtam, mi ez, hát ez kimaradt. És amikor ezen gondolkoztunk, arra jutottunk, hogy mi lenne, egy egész új formát találnánk ki annak, hogy hogyan hozzuk a gyülekezetbe ezeket a témákat, hogyan lehet ezt jól feldolgozni. Úgyhogy minél többen részesei lehessünk. Én csináltam egy kis listát, hogy szerintem miért jó a Kőszikla tanítványi iskola. Jó? Ezt a listát most megmutatom nektek. Az első dolog, amire gondoltam, az, hogy nagyon rugalmas. Ugye egy szombat délután az 25 millió dolog történik, nem biztos, hogy pont akkor ráérek. Azért úgy van ez megcsinálva, hogy bármikor elkezdhető, mostantól kezdve ez a lecke, ami tegnap elhangzott, amikor illeszkedik a te életedbe, és akkor lehet befejezni, amikor időd van. Nincs hozzákötve, hogy akkor éppen ráérek-e, vagy nem. Szeretnénk sokaknak elérhetővé tenni. Ugye egy ilyen szombat délután ez már megszűri, hogy ki az, aki ráér. Szeretnénk, ha mindenki, az, ami tegnap történt, én nagyon szeretném, ha mindenki a gyülekezetben részese lehetne, és megtanulná azt, hogy a személyes történetén, élettörténetén keresztül hogy mondhatja el az evangéliumot. Én olyan gyülekezetről álmodom szerintem minden vezetőtársammal együtt, ahol mindenki fel van készítve arra, hogy ezt természetesen tudja csinálni. Ezt szeretnénk, ezt a környezetet biztosítani. Sokkal személyesebb. Ugye tegnap ott ültünk 11 teremben, kivetítővel, mikrofonokkal. Ez is személyes volt, mert Attila jól csinálta. De sokkal személyesebb, hogyha akár úgy, mint az első században, 2-3 összejönnek, és feldolgozzák az Isten dolgait közösen, személyesen. 15 ember nehezebben kérdez rá dolgokra. Ha 3 vagyunk, Sokkal inkább lehet az, hogy hát én így gondolom, mi lenne, ha így csinálnád? Van idő a személyességére ezeknek a kép. Nem csak egy képzés, nem csak információ, hanem van idő tanulni. Van idő ezt feldolgozni. Aztán, ami szerintem nagyon jó lenne, hogy növekszik a gyülekezetünk, jól látjátok, hogy mindannyiunknak, akik elkezdtük ezt a gyülekezetet, vezetjük, egyre többen vállalnak vezetést. A növekedéshez szükség van egyre több olyan ember, aki vállalja azt, hogy lelkileg pásztorol, lelkileg tanítványoz másokat. Én azt hiszem, ebben benne van ez is, mindjárt elmondom a formáját, benne van az is, hogy megtanulhattok másokat vezetni. Egy nagyon egyszerű formában, nem bonyolultan. Felkészít tanítványozókat a gyülekezetünkben. Átadható, nagyon egyszerű lesz átadni, tegnap ez videóra föl lett véve, úgyhogy innentől kezdve nem az van, hogy amikor valaki vezet egy ilyen személyes bizonyságtétel kis csoportot, nem kell fölkészüljön egy másfél órás előadásra, ugye? Nem az van, hogy 40-en készítünk el egy másfél órás előadást, ez egy nagyon jól elkészített dolog, ezt csak meg kell nézni, és így részt lehet venni rajta. Tehát egyszerű, átadható az üzenet, az nem deformálódik benne, hanem ugyanaz marad a képzésen keresztül. Támogatja a növekedést, erről beszéltem, nem kell sokat készülni, úgyhogy elriasztja az embert, hogyha neki kellene készíteni egy nagy leckét. Ezek kész lesznek, ezek a leckék, egy sorozat, ezeket lehet használni. Bármikor el lehet kezdeni, és sokkal jobban reagál a szükségletekre. Ez például úgy néz ki, hogy tegnap elkészült ennek a videó felvétele, az összes slide, minden, Rédl Gábor jó barátunk készíti, ez nagyon komoly lesz. Van hozzá egy diákjegyzet, és van hozzá egy tanítványozói jegyzet. Innentől kezdve, ha bárki a szívéből úgy érzi, hogy ezt szerette volna megcsinálni, csak levaradt, mi a teendő? Na, azt mondanám, hogy az első dolog az az, hogy vagy jelzed azt, hogy te szeretnél ezen részt venni, csak nem sikerült, jelezheted bármelyik gyülekezeti presbiternél, vagy ha azon a szívedem, hogy ott voltál tegnap, és ezt te szívesen láttad, átadnád másoknak. Ezt is jelez, mert ezeknek a kis kettes, hármas csoportoknak mindegyikbe keresünk majd egy-egy vezetőt. Ezek nem lesz túl sok dolga, csak annyi, hogy megnézik külön-külön a videókat, az előadásokat, a tanításokat, minden diák, tanítvány kitöltheti a jegyzetet, és utána közösen találkoznátok megbeszélni, és elkészíteni ezt. Úgyhogy így működne. Ha bárki szeretne bármikor becsatlakozni, mondom, ez az első téma, tavasszal lesznek a többi témák, ha jól sejtem elkészítve, akkor ezt bármikor el lehet kezdeni. Úgyhogy én ezt folyamatosan fogjuk bíztatni, majd szépen úgy rászokunk erre, hogy ezt használjuk, de ha akár az, hogy szeretnél másokat tanítani, és van 2-3 olyan ember körülötted, akikkel szívesen összejönnél, vagy szeretnél egy ilyen csoportba lenni. Ezek időszakos csoportok lesznek, összejönnek erre, és utána majd más csoportok alakulnak. De ez elérhető. Jó, szerintem 1-2 hónap, és ez is kész lesz teljes formájában, sőt 1-2 héten belül. Még egy dolog, mielőtt belevágunk Isten igényének a tanulmányzásába, amit szerettem volna felajánlani nektek, 10 embernek, aki ezt szeretne ebben részt venni. Van egy kis füzet, amit ingyen elkészítenek neked, hogyha a munka részét vállalod. Ez egy olyan füzet, aminek az a cím, hogy az én történetem. Ennek a füzetnek a 90%-a meg van írva, az az evangélium. Viszont az első 2 oldal az üres. És arra, hogyha leírod a saját személyes bizonyságtételedet 500 szóban, az limitálva, lehet 501. Azaz, hogy szia. Vagy az elején kedves barátom. Az még belefér. Nagyjából 500 szóban leírod a személyes bizonyságtételedet, akkor ennek a füzetnek az elejére ez a történet fog belekerülni nyomtatott formában. Alulra oda lehet rakni egy e-mail címet, vagy egy telefonszámot, és akkor lesz egy saját kiadású kis füzetet. Ebből kapsz körülbelül 150-200 darabot, ami mire jó? Ingyen. Ami mire jó? Ez januárba készül el, az azt jelenti, hogy ha vannak ismerőseid, és éppen csak 1 perced van, odaadhatod neki. És általában az emberek, mikor látják, kapnak egy ilyen traktátust, nevezzük így, vagy valamilyen füzetet, akkor megnézzük, hogy ez biztos valami, mit tudom én, ilyen szektás anyag, vagy mit tudom én, be akarnak. De amikor kinyitják, és egy személyes történet van, ami ráadásul a szomszédé, az már egész más hatása van. Egy nagyon hatékony eszköz. Ebből most 10 ajánlottak föl, 10 tudjátok ezt megcsinálni. Ha valakit ez érdekel, és szeretné azt, hogy januárra ez meglegyen, akkor az nálam jelezze ezt. Jó, akár e-mailben, hétközben jelentkezhettek, vagy csak gyertek ide. Akkor ezt 1-2 hét alatt meg kéne írni, leadjuk, és a többit ők csinálják. És utána megkapod a kis személyes én történetem füzetet, amit lehet osztogatni. Na, ilyenek vannak. Jó? Már is szerintem érzitek, hogy az evangélium, a tanítványozás az ügy ebben a gyülekezetben, és folyamatosan szeretnénk, ha az lenne. És akkor én is hadd kezdjem egy személyes történettel, jó? Egyrészt azért jó ez a kép, mert itt most mindenki fázik, ez pedig július 9-én volt, 22 évvel ezelőtt, 1988-ban. Egy meleg, forró, csontokat átmelegítő nyári délutánon, körülbelül 2:30-kor, még arra is emlékszem. Ez a beszélgetés nekem mélyen beleíródott a szívembe, nem csak a fejembe, ami ott zajlott. Itt azt látjátok, hogy Baczynszky Laci, aki hason fekszik, biztos megismertetek, ugye? Ja. Tehát ott fekszem, ez Siófokon, ez a srác, meg ez a lány, oda jöttek július 9-én egy délutánon, és elmondták nekem az evangéliumot. Egy beszélgetés keretében. Szavak voltak. Volt egy papír, amire rajzoltak. És ez a történet nem arról szól, hogy én ott feküdtem a Balatonparton, és arra vártam, hogy Istenem, ki ott vagy a mennyben, gyere hozzám, és szólíts meg. Egy fikarsz ilyen gondolat nem volt a fejemben. Arra készültem, hogy unokabátyám voltunk lent, hogy este, ahogy szoktuk, megyünk sörözni, meg a lányokat kergetni. Én ebben éltem. És akkor egyszer csak, és 18 éves voltam, tehát ennek már volt néhány évnyi gyakorlata addig. Ebben éltem. Mégis az volt az első nyár, nem vettek fel az egyetemre. Nem volt egy sikersztori az érettségim sem. És hát úgy elkezdtem, pont Isten mindig jól időzít. Elkezdtem gondolkozni, hogy jó, buliztam tovább, de hát 40 évesen már nem tudom, hogy hogy fogok bulizni, hogyha valami normális dolog nem történik az életem. És ekkor jött az Isten, hozott két üzenethordozót, két szóvivőt, akik vállalták azt, hogy leülnek egy 18 éves fiúval a Balatonparton, és elmondanak egy egyszerű üzenetet. És annyira betalált, hogy én másnap megtértem. Mert nem csak szóval érkezett el hozzám, hanem erővel, szent lélekkel és teljes bizonysággal. Most már tudom. Akkor nem tudtam, mi van. Csak azt tudtam, hogy valami történik, ami nagyon izgalmas, nagyon megfogott, és talán csak annyi volt bennem, hogy szeretnék elkezdeni megismerni ezt az Istent. Szeretném felfedezni. Na, ez más, mint amit én ministráló gyerekként hallottam a templomban, miután cigiztünk a haverokkal. Akkor még nem állt össze a kép. Itt hirtelen összeállt az evangélium. És akkor azon a délután nem is sejtettem, hogy onnantól kezdve az egész életem, mondjuk azt, hogy 40 éves kor még biztos tudom, valószínűen erre készülök, hogy az egész életem, amit még élni fogok, arról az üzenetről fog szólni, amit ott hallottam. Nagyon érdekes visszanézni. Ti is, ha megtérésetekre visszanéztek, vagy ha előtte álltok, így fogtok majd visszanézni rá, hogy mi történt ott. És igazából évek alatt csak az történik, hogy egyre jobban megértem, hogy mi történt ott. Nézd, nagyon jó volt, én januárban voltam születésnapos, Peti, boldog születésnapot. A 30 is nagyon jó, a 40 még jobb. Visszamentem ide, január 13-án, születésnapon a partra, és nagyon jó volt, egyedül mentem vissza megállni, és belegondolni, hogy mi történt ott, azzal a megértéssel, ami most van a szívemben az evangéliumról. Hogy akkor ott az Isten úgy döntött, hogy rengeteg nyaraló közül lejön, és egy fiúhoz oda megy, és megszólítja. Csodálatos. Aztán a másik nagy élményem nyáron az volt, hogy az egyik diákkal, akik tanítványozók, akikkel együtt dolgozunk, visszamentünk ide, és ugyanezek alatt a fák alatt elkezdtünk evangelizálni. Elkezdtük megosztani azt az üzenetet másokkal. Én nagyon vágytam erre. Ráadásul úgy, hogy nem én csináltam, hanem valaki, akinek én mindent, amit tanultam, átadtam. És találtunk 18 éves fiúkat, akik kicsit mások voltak, mint én, a rockerebb fajtából. Én szolidan üztem az ipart, ők kőkeményen. De nagyon jó volt látni azt, hogy ugyanaz, ami velem történt, megtörténhet itt is. És elmondtuk nekik az evangéliumot. És mentünk tovább, és elmondtuk másoknak is. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Nagyon izgalmas dolog megélni, és nagyon izgalmas dolog utána átadni. Úgyhogy ma én ennyit szeretnék csinálni, elkezdeni. Egy 3 vasárnapos sorozat lesz ez. Ma csak az evangéliumról szeretnék beszélni nektek. Ennyi a kérdés, amit szeretnék föltenni, hogy mi az evangélium? Mi az evangélium? Ha ennyire izgalmas, ha mindannyian körbejárjuk, ez a megtérésünk, ezt hír, mi az evangélium? És talán egy kicsit máshogy, mint szoktuk. Én nem egy traktátusnak a 4 pontját szeretném elmondani, vagy 5, vagy 6, akárhány, hanem nem kevés igeversen szaladnánk végig itt pár perc alatt. Nem elég rá. Úgyhogy, ha más nem, elindít egyfajta tanulmányozást bennetek is. De erre szeretném keresni az igéből, Isten igéből a válasz, hogy mi az evangélium. Hadd kérdezzem meg tőletek, nem kell hangosan válaszolni. De ha most el kell mondani, hogy mi az evangélium, ha leültök valakivel és megkérdezi, figyelj, tudom, hogy te itt nagy keresztény vagy, a diáktársaim állaznak ezzel, na, szektás, mindig így hívtak az egyetemen, de ez baráti volt, és nagyon jól vettem alapot. Na, szektás, mi ez a dolog, amibe keveredtél? Ugye ez volt a beszélgetés indítása. Mit válaszolnál erre a kérdésre? Mit mondanál el, és mit hagynál ki? Ez egy nagyon fontos kérdés. Mi az, amit mindenképp megosztál, és van 10 percet mondjuk? Általában azért több időnk van erre. Mi az a legfontosabb dolog, ami mindenképp kell ahhoz, hogy valaki megtérhessen? Valaki megismerhesse Krisztus. Mi az, ami benne van az igében, nem biztos, hogy ott el kell mondani. Ez egy nagyon jó beszélgetés lesz. Sokkal jobban élvezném, ha a tanítványi iskolában lennénk most.
Kezdek belemelegedni. Az evangélium tüze.
Mi az, ami belekerülne? Na, nézzük azt akkor, hogy Isten mit mond arról, hogy ez benne kell legyen. Jó, ez egy ilyen nagyon érdekes lista lesz, és utána azért még lesz lehetőségünk folytatni 2 vasárnapon ezt a beszélgetést, de ezen kívül is, ha valamire nem sikerül kitérnem, akkor folytassuk majd beszélgetésben. Kezdjük ott, ahogy ezt eredetileg leírták. Ez a 2 szó, az, amelyik felváltva szerepel az új szövetségben, és az egyik egy főnév, a másik egy ige. Az egyik eu, agélion, 2 szóból áll össze, ez az evangélium, görög szava. Ez miért fontos? Mindjárt szétszedjük, hogy mi a jelentése. És nagyon sokat fog már is segíteni, hogy jobban megértsem, hogy mi az evangélium. A másik eu agelizo, az pedig a mai fordítása az, hogy hirdetni az evangéliumot. Evangelizálni. Így szerepel az igében. Mind a kettő 2, egy pici és egy hosszabb szóból áll össze. Az eu, ha csak arra gondoltok, nem az eu-ra kell gondolni, abban nincs benne. Benne lehet, de nem igen alapon van benne. De ha arra szóra gondoltok, hogy eufória, ugye, abba is ez van benne. Öröm. Extázis öröm az eufória. Ez az EU nem mást jelent, mint örömöt. Öröm. Az agelion, az az eredeti jelentése, és nagyon érdekes, hogy az angyal, és nagyon hasonlóan van megnevezve, üzenethordozót jelent. Ő hírvívőt. Tehát, hogyha összerakjuk, akkor ez nem mást jelent az evangélium, mint az öröm hírnek a vitelét. Az öröm egyfajta nagyon örömteli hírnek a kijelentését. Ez az evangélium. Öröm hirdetése. Öröm hirdetése. Mennyire jó ez az adventi időszakban, nem? A karácsony erről szól. Örömöt hirdetünk Budaörsön. Nem egy információt adunk át, A szomszédoknak örömet hirdetek. Ez nekem nagyon tetszik. Nagyon benne van. Az eredeti jelentése nem Pál találta ki ezt a szót, ezt a politikai arénában kezdték használni. Akkor, amikor valaki győzelmet aratott, akkor ezt a győzelmet kihirdették. Ezt az örömet kihirdették. És utána, hát nem kevésszer szerepel az Új Szövetségben ez a szó, ez egy keresztény zsargonná vált. Nem mi találtuk ki, de átvettük, mert az az üzenet, amiről szó van, az a legnagyobb örömüzenet, ami valaha lehet. Hogy Krisztus meghalt, feltámadt, a mennybe ment, az Atya jobbján ül, és uralkodik, és ezáltal lehet nekem megváltásom, és örök életem. Ez az örömhír. Ez az örömhír. Ez a, ha más nem, egy ötletet hadd adjak, keressétek ki az összes olyan helyet, ahol ez szerepel az Új Szövetségben. Egy nagyon jó biblia tanulmány. Én ma itt néhányat ebből, tehát ez ilyen 70-80 körüli szám, hogyha összeadjuk a két szónak, azt nagyon sok igeverset lehet találni. Én ma válogattam ezek közül, és néhányat szeretnék megmutatni, ahol ez szerepel, és nagyon sok mindenki fog derülni. Az egyik ilyen az, ami ha olyan igeverset kellene keresni, ahol össze van röviden foglalva az evangélium, akkor ez lenne az egyik, amit én választanék. Több ilyen is van, de, és ez nektek is nagyon jó kérdés, hogyha valaki megkérdezi, én misszióban dolgozom. Folyamatosan anyagokat és ábrákat használok, hogy elmondjam az evangéliumot. Egy füzetet meg tudok mutatni. De nagyon jó kérdés, pláne azoknak, akik ezt, hadd szóljak azoknak, akik ezt rendszeresen csinálják, ez egy nagyon frissítő gyakorlat, hogy vajon az igéből hol tudom megmutatni nagyon röviden, hogy le van írva, ahol Pál elmondta az evangéliumot. Röviden. Aki most kezd ismerkedni az evangéliummal, akár úgy, hogy szeretné jobban megérteni, szeretné hirdetni, akár úgy, hogy még a döntés környékén sétál, ezek az ige szakaszok nagyon sokat jelenthetnek. Az egyik ilyen, az a Korintusi levélben van, és Pál a 15. fejezet első 7 versében összefoglalja az evangéliumot a korintusi gyülekezetnek újra. Hadd olvassam el ezt nektek. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam. És itt kezdődik az evangélium üzenete. Hogy? Tudnélik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is. Ebben a rövid üzenetben Pál néhány versben összefoglalta az evangéliumot, amire úgy kell tekinteni, hogy ez az első, egyik első egyházi hitvallás, gyülekezeti hitvallás, aminek két nagyon fontos eleme van. Hogyha ránéztek, mi az a két elem, ami az evangéliumban benne van? Mit találtok? Az egyik, Krisztus meghalt. Két része van az evangéliumnak. Krisztus meghalt. És ugyanilyen fontos eleme, amikor hirdetjük az evangéliumot, micsoda? Nem csak meghalt, fel is támadt. És tehát mind a kettőre hoz egy bizonyítékot, az egyik az, hogy eltemették, ez bizonyítja azt, hogy valóban meghalt. A másik pedig a szemtanúkat hozza föl, ami visszautal a második tényre, valóságra, hogy sokan látták szemtanúként, akik közül sokan ma is élnek, bizonyítván azt, hogy te valóban föltámadt. Ez az egyik bizonyíték az evangéliumnak, a másik, ha lenne időnk visszanézni az Ószövetségre, hogy mind a kettő előre ki lett jelentve. Ez a két bizonyítéka van. Miért fontos ez? Miért fontos? Hadd mondjam el, miért fontos ez. Nagyon sokszor hallok olyan evangélium hirdetést, ahol csak az egyik hangzik el. Krisztus meghalt a bűneidért, hogy neked életed lehessen. És csak annyit kérünk a megtérésnél, hogy fogadd el Krisztust, mint megváltódat. Ezzel kihagyjuk azt, hogy Krisztus feltámadt, és nem csak azt ajánlja, hogy a bűntől szabadulj meg, hanem követésre hív egy úr, aki feltámadt. Az evangéliumban, ezt a saját bőrömön tanultam meg, én mindig hangsúlyozom, mindig elmondom újra és újra, hogy két elemből áll a hitvallásunk. Neked el kell fogad, ha megtérés mit jelent, elfogadod megváltódnak, de elfogadod uradnak is. És a nővérem, ezt sokszor meséltem már szerintem itt a gyülekezetben is, a jó példa rá. Ő 7 évig fél evangéliumi hívő volt. Az egyik részét elfogadta, a kegyelem részét. Ugye ezt egy kicsit könnyebb. Felismerte, hogy bűnös, és elfogadta Krisztust, mint megváltóját. Borzasztóan nehezen ment neki az Úr rész. Vajon megtérte? Akkor én azt mondtam, hogy még nem tért meg. Akkor tért meg, amikor összetört, és kimondta azt, hogy az Uram is. Akkor lett az evangélium üzenete teljes számára. Akkor lett teljes. Ezért fontos ezt látni. Megváltó és Úr. Már is egy kis információ nektek is, hogy amikor beszélgettek róla, ezt a két dolgot kell hirdetni. Az első könnyebb, a második sokszor nehezebb, amikor hallja az ember. No, ez az első ilyen ige szakasz, amit szerettem volna megmutatni. Aztán, ha megyünk tovább, egy másik érdekes dolog, ha kikeresitek az összes olyan ige szakaszt, ahol ez a szó szerepel, hogy evangélium, vagy evangélium hirdetése, nagyon sokszor Pál nem csak azt mondja, hogy evangélium, hanem mellé tesz egy jelzőt. Valamilyen evangélium. Nagyon érdekes végignézni, hogy Pál hogyan nevezi az evangéliumot. Például 1 Korintus 9.12 úgy hívja, hogy a Krisztus evangéliuma. Nem csak akármilyen evangélium, semmi akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangélium elé. Apostolok cselekedetek 20.24 Isten kegyelmének evangéliumáról beszél. Nem csak evangéliumra, Isten kegyelmének evangéliuma. Máté 4.23 a mennyek országának evangéliuma. És még sorolhatnánk, hogy mi minden borzasztóan kiszélesíti azt, amit eddig az evangéliumra gondoltál, hogyha megérted, hogy miért rakja mellé Pál ezeket a jelzőket. Krisztus, mit jelent a Krisztus evangéliuma? Mit mondanátok? Miért használt ezt a jelzőt? Krisztus evangéliuma. Nagyon egyszerű. Mert Krisztus haláláról és feltámadásáról szól. Ezt hirdetem. Mit jelentett az, hogy Isten kegyelmének az evangéliuma? Az igaz evangélium, és erre még vissza fogunk térni a mai napon, az igaz evangéliumnak a része az az, hogy Isten ingyen ajánlja ezt mindenkinek. Nem adja automatikusan, de ingyen ajánlja mindenkinek. Ezt is hirdetnünk kell. A végén össze fogom foglalni, hogy mi minden van benne. Ingyen ajánlat az Istentől. Csak el kell fogadni. Ez is az evangélium része. Isten országának az evangélium, mennyek országának az evangélium. Mit jelent? Isten ezen keresztül fogja megalapítani az uralmát közöttünk. Az országát. Így valósítja meg. Az evangéliumon keresztül valósítja meg. Van még néhány. Máshol azt mondja, hogy a békesség evangéliuma az Efezus 6. versében, ahol a fegyverzetről beszél. Nem tűnt eddig föl, hogy a békesség evangélium minden szempontból békesség az Istennel, az Isten béké. Nem csak én békültem meg az Istennel, az Isten békessége lett az enyém. És ezáltal megbékülök emberekkel. Minden kapcsolatomban, minden irányban Isten békéje az evangéliumon keresztül lesz az életem része. Akkor a sráccal, aki elmondta nekem az evangéliumot, utána beszélgettünk, egy hétig volt, még ilyen minden nap találkoztunk, aztán mindenki ment a maga útjára, mai napig jó barátok vagyunk. Megkérdezte, hogy visszanézve mit mondanék, mi történt. Két dolgot mondtam. Az egyik az az, hogy ami nagyon megfogott, hogy minden kérdésemre az igéből válaszolt. Ez nekem ilyen elektrosok volt. Tehát én ott kérdeztem mindent, együttjárásról, lányokról, mindenről. Ami érdekelt, hogy 18. Megállt egy pillanatra, kinyitotta a Bibliát, és a Bibliából válaszolt. Na ezért jó a Bibliát olvasni, mert az embereknek nem az én bölcsességemre van szüksége, hanem lássák meg, hogy az Isten beszél hozzám. Én beleszeretem a Bibliába, ez mai napig tart, részlet annak, hogy hogyan evangelizálok. De a másik dolog, amit mondtam, hogy nagyon megfogott, hogy amikor az Istenhez léptem, valami nem érzés, olyan biztonság töltött el, ami korábban nem volt az én lelkemben. Megbékéltem az Istennel. Ő megbékélt velem. És utána megbékéltem veletek, az emberekkel is. Ez az egyik jele, akár mondhatnánk azt a megtérésnek. És az utolsó, amit szerettem volna még itt megmutatni nektek, a sok-sok közül, nem, az utolsó előtti, a római egyben, az igaz ember pedig hitből fog élni. Nem, kimaradt egy, bocsánat. Ugye, amikor én itt készültem. Igen, a jelenések. Csak tovább ugrottam, az már következő pont. A jelenésekben örök evangéliumnak nevezi. És majd mindjárt hadd osszam el, hogy milyen jelentősége van ennek. Azt mondja, hogy örök evangélium, ami a következő van az én fejemben, hogy hogyan gondolkoztam én az evangéliumról. Sokszor úgy gondolkoztam, hogy az evangélium akkor működik, amikor én megtérek, meg amikor szolgálok és elkezdem hirdetni. Ott van jelentősége. Az Isten viszont azt mondja az igéjében, hogy nem csak a megtéréshez kötődik az evangélium. Az evangélium nem csak egy üzenet, amivel dolgozom Budaörsön, hogyha csúnyán mondom. Az evangélium minden. Nem állt meg ott. Majd vissza fogunk térni, és sokszor úgy érzem, hogy hívők úgy éljük ezt meg, hogy megértjük, hogy a megtérés kegyelem által van, hitből. És utána elkezdünk a törvény alapján megpróbálni keresztény életet élni. A megtérésnél megértjük, hogy ingyen ajándék, de a mindennapokban megpróbálunk visszatérni a törvényekhez. És a gyülekezetek, amikor ezt hirdetik, igazából hamis evangéliumot hirdetnek, mert eltérnek az evangéliumtól, mikor elkezdenek elvárni dolgokat a gyülekezeti tagoktól a növekedésükben. A keresztény életem is kegyelemből van hitáltal, ugyanúgy, ahogy az evangélium. Az evangélium örök. Nem csak belép és kilép az életembe. Elvégzi a munkáját, és utána jön valami más. Az evangélium van. Ma is az evangéliumot élem. Azt, ami az evangéliumnak az üzenete. Krisztus az Uram, és hitből járok vele, kegyelem által. És itt van néhány dolog, ami szintén szélesítheti az evangélium megértésünket. Azt mondja, féljétek az Istent, adjatok neki dicsőséget, és imádjátok. A megtérés nem más, mint azt mondom, hogy felismerem, hogy ki az Isten, és felismerem, hogy ki vagyok én. A félni azt jelenti, hogy Istent Istennek látom. Ez a rövid definíció, nem az, hogy rettegek, meg agyon üt. Pont az, hogy nem üt agyon. Annak ellenére, hogy milyen. Félni az Istent, talán megkapom az életem célját az evangéliumban. A mai nap is az a célom, hogy az Isten dicsőítsem, dicsőséget szerezzek neki. Ez az evangélium része. És utána imádjam, az nem mást jelent, mint kifejezem ezt a dicsőítést. Köztetek, környezetemben, máshol. Ezek a kis jelzők, mennyi minden van benne, ugye, amit Pál mellé rakott, az evangélium szó mellé. Aztán, hogy megyünk tovább, egy fontos kérdés, amikor az evangéliumot nézünk, hogyan fogadja ezt el valaki? Nagyon fontos rész az evangéliumnak, hogy nem áll meg ott. Ja, hallgattam az egyik kedvenc tanítómat, összefoglalta az evangéliumot. Azt mondta, hogy 5 dologból áll, remélem fel tudom sorolni, most csak egyről akarok beszélni. Egyrészt egy terv, egyrészt egy esemény, egyrészt egy elért győzelem, egyrészt egy alkalmazása ennek a győzelemnek, és az 5. része, hogy nem az a cél, hogy én megmeneküljek. Az evangélium célja az, hogy az Istent megismerjem és dicsőítsem. Nem áll meg ott az evangélium. És ez, és ezt fejezi ki, hogy nem áll meg az evangélium ott, hogy elfogadom, és én most már biztonságban, ott kezdődik el az evangélium munkája az életemnek. És ennek az elfogadása, az alkalmazása, ez nagyon fontos, ez hit által történik. Amit most el fogok mondani, ezt már nagyon sokszor elmondtuk a gyülekezetben, de újra és újra hangsúlyozni kell, hogy lássátok, hogy nem csak az evangéliumban van benne a kegyelem, hanem végig. Utána. Az igaz ember pedig hitből fog élni. Róma 2.16. Azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait, az én evangélium szerint Krisztus Jézusban. Erre most nem beszélek, csak egy jelző. Pál úgy mondja, hogy az én evangéliumom. Most még lenne 10 perc, ezt most kihagyom, mert nincs rá idő. Erről hadd beszéljek. Galata 3.6. Így van megírva. Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt azért igaznak fogadta el. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az írás, hogy az Isten pogányokat hit által igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak. Általad nyer áldást a föld minden népe. Ez szerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Ez önmagában megérne egy 3 részes sorozatot, hogy az Isten hogy jelenítette meg az evangéliumot már a törvény alatt. Zárójel, bezárva. Ma csak annyi, hogy ezt nem csak a megtérésnél, az evangélium hirdetésnél ma is figyelembe kell vennünk. A törvény cselekedeitől nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Az evangélium pedig, tudjuk, hogy az ember nem törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egyetlen ember sem. Az evangélium üzenete, Krisztus meghalt, Krisztus feltámadt. Ez az üzenet a megtérés, ez az üzenet az élet. Ennek az üzenetnek az átvétele akkor is, 88. júliusban hitáltal történt, és ma reggel is hitáltal fogadom el. Azt próbálom hangsúlyozni, hogy nem az van, hogy ott volt hit, és utána abból fakad minden. Napról napra hitben el kell fogadnom ugyanazt az evangéliumot is megélni. Talán segít jobban látni, hogy az evangélium nem csak egy üzenet, nem csak egy egyszerű, alapvető, 4 pontos valami, hanem az egész életünk. És ez, hadd mondjam azt, hogy egy figyelmeztetés is nekünk. Sokszor beszélünk arról, hogy a törvénykezés az egy olyan dolog lehet a gyülekezetben, ami egy hiba. Hadd hívjam fel a figyelmetre, hogy nem csak hiba, amibe eshetünk, hanem hamis evangélium hirdetése. Pál így beszél róla. Csodálkozom, hogy aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok. Tehát nem azt mondja, hogy hívőként beleestetek valami hibába, átpártoltatok egy másik evangéliumhoz. Ebben is van rengeteg kérdés, ma csak annyi, hogy jó erre így tekinteni, hogy feszegessük ki az evangéliumot abból a szolgálati jelenből, meg a megtérésből. Nekünk az evangélium szerint kell élni. És a bűn, amit elkövetek, amikor azt mondom, hogy ugye akkor mi volt? Körül kell metélkedni. Nem elég csak a kegyelem, körül kell metélkedni. Ma már ez nincs, ahogy hallottuk a regionális misén, és együtt örültünk. Drága lelkésztársunkról érről, hogy ez nem kell fölvállalni, de mennyi mindent ki tudunk még találni. Tehát óriás, bármi. Én arra rájöttem, hogy a gyülekezet bármit törvényét tud tenni, a nyakkendőtől kezdve a sapkáig, a zenétől kezdve a beszédig, tehát ismeritek, milyenek vagyunk. Ez nem csak egy hiba. Ha elkezdjük ezt csinálni, ez azt jelenti, hogy elkezdtünk más evangéliumot hirdetni, és más evangélium szerint élni, mint a Krisztus evangéliuma. Nagyon fontos. Az utolsó dolog, ami szerettem volna megosztani veletek, az egész mai rész talán arra jó, hogy egy kicsit kimozdítsuk az evangéliumot, hogyha beleragadt valami kis pici dobozba, és ebből az igen nem úgy kezeli, mint egy dobozt, hanem mint az életünket. És amit utoljára szeretnék megosztani veletek ezzel kapcsolatban, az is ugyanerről szól. Mi az evangélium? Mi az evangélium? Ez a kérdés. Az evangélium egy szavakban elmondott üzenet? Részben igen. De ennél sokkal több. Nézzük meg, hogy az ige mit mond róla. És visszatérünk a Tesszalonika levélhez, egy ismert szakasz lesz. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel és teljes bizonysággal. De sokféleképpen értelmezik emberek, amikor hallják ezt az igét. Néhányan azt gondolják, hogy amikor az evangéliumot hirdetjük, hogy bizonyos fajta csodálatos dolgok történnek körülötte. És ez az az erő. Nem erről beszél. Néhányan azt gondolják, hogy amikor az evangéliumot hirdetem, akkor a bennem lévő erő fogja megerősíteni az üzenetet, hiszen a lélek bennem van, és ez megerősíti. Nem erről beszél. Az ige arról beszél, hogy az evangéliumnak magának van ereje változtatni életeket. A lélek által. Hogy történik ez? Baczynszky Laci kereste az Istent ott a Balaton partján? Magától nem volt képes rá. Nem is érdekelte. Annak a srácnak a szavai keltették föl bennem az érdeklődést? Nem. Elmesélte, hogy aznap én voltam a századik, akihez oda ment. És ebből néhánynak elmondta már ezt az üzenetet. Úgyhogy nem a szavak csak, amikor elvégezték a hatásukat, hanem a lélek az evangéliumot megtörti a milyen erővel? A feltámasztás erejével, amelyik életet képes teremteni. És képes az Isten előtte is, és abban a pillanatban megnyitni a szemet, a lélek szemét. És ez vezethet arra, hogy megtér valaki. Erő által. Erő által. Hirdetjük ezt. És ez... Annak is jó, aki hirdeti, hogy észnél legyen. Nem kell túlmagyarázni ezt. Nem kell mindent elmondani. És egy példával szeretném befejezni, ami ezt számomra nagyon jól megmutatta. A legkedvesebb barátaink, az egyik legkedvesebb barátunk, sok kedves barátunk van, Péter és Ingrid Fehérváron élnek. És Ingriddel és Péter én Szegeden találkoztam. És ott tartottunk egy képzést fiataloknak arról, hogy az evangéliumot hogy lehet megérteni, és hogy lehet elmondani. És utána volt egy része ennek a képzésnek, amikor leültünk párokban, és elmondtuk egymásnak az evangéliumot, mintha éppen egy beszélgetés lenne. Ezt is meséltem már, valaki hallotta, én ezt mindig elmesélem, ez a kedvenc történetem. És hogy megy a beszélgetés, megy a munka, ugye mindenki... Ez egy nagyon vicces dolog szokott lenni, mert itt ugye a hívő mondja a hívőnek, aki már túl van rajta, és mindenki hívő, jó, bekeményítek neked, hogy lássuk, hogy tudod-e kezelni a helyzetet. És akkor mindenki ott szórakozott, egyszer csak oda nézek Ingridre, aki Ritával ült le, és látom, hogy beszélgetés végén Rita sír. És utána Ingrid is sír. És akkor a beszélgetés során kiderül, hogy Rita még soha nem hallotta az evangéliumot. Ő csak valaki meghívta erre az alkalomra. Ingrid nem tudta. Ő csak a képzési anyagot olvasta föl. De az Isten igéje élő és ható. Nem a szavak. A szavak nagyon bénák voltak. Ingrid is azt mondja, fogalmam sincs, hogy mi tetszett meg neki. De én csak felolvastam. De a lélek ereje ott volt. Rita megtért, és... Az a szép visszanézni, hogy misszionáriusként dolgozik. Néha az ember úgy begörcsöl, hogy jaj, el kell mondjam, milyen szavakat válasszak. Értsük meg az evangéliumot, mondjuk el a legjobb tudásunk szerint, és a lélek ott lesz, hogy megtöltse erővel, ami valakinek a feltámadásához vezethet, személyes feltámadásához. A következő hetekben fogunk arról beszélgetni, hogy hogyan lehet jobban megérteni, de hogyan lehet elmondani az evangéliumot, hogyan lehet megosztani az evangéliumot. Én a mai alkalmat erre szerettem volna szánni, hogy egy kicsit nézzük meg, hogy az ige hogy beszél az evangéliumról. Mi a része, hogy meghalt, hogy feltámadt megváltó és Úr, milyen jelzők vannak mellette, az szélesíti a megértésünket kegyelem által, hitből. És utána ne felejtsük el, hogy az evangéliumnak nem csak akkor, de ma a ti életetekben is ereje van. És igazából az evangéliumot élem. Még lehetne folytatni, hosszú-hosszú tanításokat tartani a Jakab levéről, hogy milyen gyümölcsei vannak annak, hogyha megtér valaki, és az is milyen része van a hitnek, milyen az a hit, ami az kell, hogy megtérjünk, de mára ennyi. Jó? Buzdításnak. És utána majd ásunk tovább. Soha nem lehet azt mondani, hogy kész, megértettem. Mindig van egy új sarok, ahova be lehet menni, be lehet világítani, és gyönyörű dolgokat találni. A következő héten ez már a ti részetek. Csak annyit kell tenni, keressétek meg az összes evangélium szót az új szövetségben, jó? Ez a házi feladat. El lehet vele lenni hetekig. Hadd adjak hálát Istennek az evangéliumért. Közösen is ezzel fejezzük be. Úr Jézus, köszönöm, hogy meghaltál, és köszönöm, hogy feltámadtál. Köszönöm, hogy bűntelen életet éltél, és te Isten és ember voltál egyszerre. Ezért a te halálod az tökéletes fizetség az én bűneimért. Teljes mértékben kifizette. A múltbeli, a jelen és a jövőbeli bűneimet. Mindent. Nem azért, hogy szabadosságban éljek, hanem azért, mert arra hívtál meg, arra hívsz mindannyiunkat meg, hogy belépjünk egy kegyelem alapú kapcsolatba veled, Istenem. Hogy megtapasztaljuk, hogy milyen a szereteted, hogy végre olyannak lássunk, amilyen vagy. És ez a látás napról napra megváltoztassa az életünket, és visszakerüljünk oda, hogy az életünk eredeti célja szerint élünk, dicsőítünk téged napról napra. Krisztus, hálát adok azért, hogy ezt elvégezted, hálát adok azért, hogy ezt ingyen ajánlod fel mindannyiunknak, itt a teremben napról napra, a gyülekezetben, a városban, a környezetünkben, add, hogy ne dobozoljuk be a te üzenetedet formákba, hanem hadd fedezzük fel, hogy milyen gazdag a szélessége, a hosszúsága, a mélysége, a magassága a te szeretetednek. Amen.